Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Reggelre északkeleten lesz a leghidegebb. Új épületszárnyal gazdagodott a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Időközi választást tartottak Alsóvadászon. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Az ország északkeleti részén mínusz 15, akár mínusz 20 fokos hideg várható hajnalra, közölt az operatív törzs az MT-vel. A borult területeken előfordulhat minimális hószálingózás és ónoszítálás, egyébként száraz, de hideg lesz tehát. A rendkívüli idő miatt január 15-e óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak, ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg. Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, rokonainkra, szomszédjainkra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is. Kérik. Új épületszárnyal gazdagodott a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az 500 négyzetméteres alapterületű, háromszintes épületben tálalókonyha, étkezde, két tanterem és három szolgálati lakás kapott helyet. Az 525 millió forintos beruházás költségének felét a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosította, a további rész pedig az intézmény önerőből fedezte. Rubócki Béla megbízott igazgatót hallják.
Gimnáziumú tanuló létszáma 10-12 éve 480 főről 612 főre emelkedett, az osztályaink száma pedig 17-ről 20-ra növekedett, és ezt tette szükségessé, hogy tantermekkel bővítsük az épületet. Egy másik igény is jelentkezett tanulóink és a szüleik részéről, a helyben étkeztetés igénye, így a földszinten egy étkezőt és egy tálalókonyhát alakítottunk ki a két tanterem mellett. A beruházás teljes összköltsége 524,5 millió forint volt, ebből 51%-ot, 265 millió forintot a Magyarországi Evangélikus Egyház építési pályázat keretében biztosított, a fennmaradó forrást önerőből biztosította a gimnázium.
Dr. Fabinyi Tamás püspök kiemelte, 37 év szünet után 1989-ben indult újra Magyarországon az evangélikus iskola. Akkor határozták el, hogy a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium mellett azokat a vidéki iskolákat is újraindítják, amelyek korábban a kényszerszünet alatt nem működhettek evangélikus fenntartásúként.
Megmaradt a hagyomány, és megmaradt az innováció, és azóta is ezt a kettőt érezzük nagyon fontosnak Nyíregyházán is, alkalmazkodva az evangélikus egyház intézményhálózatához, hogy a patinás Kossuth gimnázium, amely évszázados múltra tekint vissza, mindig kész a megújulásra. Őrizzük a hagyományt, és készek vagyunk mindig megújulni. Ennek jegyében fogom most is felszentelni ezt az új épületszárnyat, amely nem egyszerűen csak bővítést jelent, hogy több mint 600-620 diák tanul most már, akiket két további tanteremben is el tudunk helyezni, és szolgálati lakásokat, három szolgálati lakást is ki lehetett alakítani, illetve konyhát, ami szintén ennyi diáknál feltétlenül indokolt. Tehát nem csak építést jelent, hanem egy olyan szemléletnek a megvalósulását, ami a környezetvédelmi szempontoknak, a fejlesztéseknek, a modernitása szempontjainak is megfelel. Mindenképpen fontosnak érzem, hogy úgy fejlesztjük ezt az iskolát, hogy aki ide jár, az lelki és szellemi téren is gyarapodni fog. Ezt a hagyományt szeretnénk tovább ápolni, és ma is ennek jegyében vagyunk itt.
Yeah! 2025-ben megújult külsővel és belsőleg is átdolgozott tartalommal nyílt újra a tájai úgynevezett oroszlános hotel, amely már Barka hotelként mutatkozik be az érdeklődők előtt. A létesítmény tulajdonosai a Tokaj Art Wine csapata, érdekes fúziót hoztak létre a gasztronómia, a képzőművészet és a borászat összekapcsolásával, mondta el Márton Péter tulajdonos.
A Tokaj Art Wine egy olyan koncepció, amelyet Annával körülbelül egy évvel ezelőtt találtunk ki. Ez egy olyan borászati, gasztronómiai, turisztikai koncepció és hálózat, amely azt szeretné elérni, hogy Tokaj hegy alján nem csak a borról beszélünk, pontosabban úgy szeretnénk egy borászat lenni, hogy mi elsősorban hangulatot, atmoszférát és különleges élményeket szeretnénk a borhoz párosítani. Ennek egyik első lépcsője az volt, hogy a tradicionális oroszlános borhotelt megváltoztattuk, új koncepciót, új mondanivalót adtunk az egész hotelnek, azzal, hogy behoztuk teljes mértékben a kortárs művészetet. A kortárs művészeten kívül behoztuk a gasztronómiai művészetet.
Berger Anna tulajdonostárs kiemelte, a szállodában működő Tokaj Art Wine elsősorban kortárs művészek alkotásait hivatott bemutatni, nem csak a közösségi terekben, hanem egy-egy szobát is alkotókról neveztek el. Az új hotel mellett pedig a Tokaj Art Beer Sörház galéria terme is a képzőművészet és gasztrokultúra befogadója lesz, mondta Berger Anna.
Tulajdonképpen a szállodának is az érdekessége, hogy talán azáltal, hogy híres művészekről, kortárs művészekről neveztünk el egy-egy szobát, magában a szobákban a műtárgyaik azok megvásárolhatóak, de az egész hotelnek a berendezése az minden egyes művésznek a saját stílusához lett hozzáigazítva. Ezzel egyidejűleg nyitottunk itt egy másik projektet, amiben szintén a művészetnek nagy szerepe van, hiszen a Tokaj Art Beer az egy olyan sörház lesz, aminek a felső szintjén már megnyitottuk a kiállítóterünket, egy olyan csodálatos csoportos kiállítással, amire méltán megint nagyon büszkék vagyunk. 10 kortárs képzőművésznek a képei tekinthetőek meg péntek, szombat, vasárnaponként itt táján. Ezzel a kiállítással, aminek a címe Szétszórt a szél, ami Radnóti Miklós Nyugtalan órák című verséből egy sor idézett. Azt gondoljuk, hogy ezáltal így a kortárs képzőművészetet is közelebb tudjuk hozni az emberekhez, valamint egy olyan rétegnek tudunk itt mindenféle szempontból egy kikapcsolódási és egyéb időtöltési lehetőséget biztosítani, ami talán egyedülálló a térségben.
Több mint negyed évszázada van jelen Vámosújfaluban a Búzavirág Alapítvány. A megváltozott munkaképességű személyeket felkaroló szervezet önellátó módon működik, kézműves termékeket állítanak elő az ott élők. Németh Márta, az intézmény vezetője elmondta, 25 évvel ezelőtt egy álom valósult meg az alapítvány elindulásával.
Én már főiskolás koromban azon gondolkoztam, gyógypedagógus vagyok, azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne az államgondozásban felnőtt lettesérülteknek, mert ez volt az eredeti szakmám, valami önállóbb, normálisabb életlehetőséget biztosítani, mint amit akkor az állami intézményekben el lehetett érni. És elgondoltam, hogy hát nem Budapesten szeretnék valami intézményt, mert ott egy kicsit idegenül tudnak mozogni, hanem valamilyen kis települést, ahol lehet ismerni a szomszédokat, lehet ismerni a postást, kiszolgálnak a boltban, nem kell egy nagy bevásárlóközpontban bolyongani látássérültként. De voltak azért ilyen feltételek, hogy azért akkora legyen a település, hogy legyen vasútközlekedés Budapestre, hogy a látássérültek ne legyenek elvágva a virágtól, legyen óvoda, legyen iskola a gyerekeinknek, legyen egy olyan város a közelben, ahol van kulturális élet, legyen erdő, legyen folyó, ahol tudunk evezni, meg kirándulni, mert ezek elérhető sportok a látássérülteknek, és szóval így álmodoztam. És aztán ilyen csodák sorozata történt addig, amíg aztán eljutottunk ideig, mert tényleg elkezdtem valahol telket keresni, és az első szóra megkaptuk ezt a telket, és én eljöttem, és megnéztem, és így pipáltam ki az álmodozási listámon gyakorlatilag az összes tételt, és nem is kerestem aztán tovább, tehát így jöttünk ide, és itt a falu egészen barátságosan és kedvesen fogadott, úgyhogy nagyon jól meggyökereztünk. Arra később jöttem rá, hogy ez az országnak az egyik legszegényebb része, és akkor jaj, akkor most a kézműves termékeinket hogy fogjuk eladni, ki lesz a fizetőképes kereslet hozzá, de azóta ebben is már történt azért előrelépés, tehát hogy azért rendeződött a környéknek is a sorsa azóta, és mi nagyon jól érezzük itt magunkat. Összesen vagyunk 74-en, abból 60-an megváltozott munkaképességek vagy fogyatékosak, közülük is körülbelül 30-an vannak, akik súlyos fogyatékossággal élnek. A jó részük bejár a környékről dolgozni. Itt van egy támogatott lakhatásunk, ami 12 fős, itt a telken belül, és van Erdőbényén még egy 9 fős támogatott lakhatásunk. A támogatott lakhatás az a lehető legönállóbb lakhatási forma, vagy intézményi ellátási forma fogyatékosok számára. Van egy szövőműhelyünk, szőnyegeket, falvédőket, tarisznyákat készítenek, alapvetően ipari hulladékoknak az újrahasznosításával. Van egy fazekas műhelyünk, ami részint a sárospataki hagyományt próbáljuk követni és csinálni, szint pedig hát modernebb dolgokat is, amik a vásárlók igényeinek időnként jobban megfelelnek. Van egy kosárfonó műhelyünk, van egy főzőkonyhánk, ahol magunknak főzünk, és van egy kertészetünk, ahol megtermeljük a kosárfonáshoz a füzet, a konyhára a zöldséget, és hát gyönyörűen karban tartják a fiúk a parkunkat és a kertünket.
A független jelöltként indult Vróbel Lászlót választották meg a Borsod-Zemplén vármegyei alsóvadász polgármesterének a tegnap tartott időközi választáson, közölte honlapján a Nemzeti Választási Iroda. A tájékoztatás szerint Vróbel László, akire 333-an szavaztak, mindössze 19 szavazattal előzte meg a szintén függetlenként indult Szemály Jánost, aki 314 voksot gyűjtött be. A polgármesteri pozícióért egy harmadik független jelölt, Kótai Renátó is versenybe szállt, ő 30 szavazatot szerzett. A honlapon közzétett adatok alapján a névjegyzékben szereplő 1071 választópolgárból 686-an adták le a voksukat valamelyik jelöltre, közülük 90 szavaztak érvénytelenül. A sovadász Miskolctól 20 kilométerre található. Végül az időjárásról. A maihoz hasonlóan az úzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken holnap, egyre több felé kisüt majd a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban -15-13, napközben -5-3 fok körül alakul. A Hungaromet ZRT a várható hideg miatt figyelmeztetést adott ki, amely ma még csak 2 vármegyére volt érvényes, de holnap már Szabolcs-Szatmár, Bereg és Borsod-Zemplén mellett Hevesre és Nógrádra is érvényben lesz. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 19-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
That when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. So much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Tomán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A nagy mennyiségű havazás miatt szolgálatba állították a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT hóseprő villamosát Miskolcon. A nyíregyházi Magyar Királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred doni harcokban elesett hőseire emlékeztek a Vármegyeháza falán elhelyezett emléktáblánál. Több mint egy évtizedet csúszik pengén a siker 60-ban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A nyíregyházi Magyar Királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred doni harcokban elesett hőseire emlékeztek a Vármegyeháza falán elhelyezett emléktáblánál. 83 évvel ezelőtt indította meg támadását a szovjet vörös hadsereg a Donkanyarban, amelynek következtében mintegy 100 000 magyar katona vesztette életét. A közel 4500 fős 12. honvéd gyalogezredből alig több mint 700-an tértek vissza Nyíregyházára. Ennek állít emléket a Vármegyeháza falán elhelyezett tábla. Dalmai Árpádot, a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezetének elnökét hallják.
Fontos emlékezni ezekre a hősökre, hisz 45 évig nem volt szabad kiejteni a nevük, nem volt szabad emlékezni, a fasisztáknak tartották őket, hódítóknak, agresszoroknak. Holott köztudott, hogy a Magyarországot belekényszerítették a II. Világháborúba, hiszen a két bécsi döntés alapján jogosan visszakapott magyar lakta területeket, meg kellett védeni. A románok és főleg a szlovákok már hamarabb csatlakoztak a német hadsereghez, és bevonultak a Szovjetunió területére. Tehát nem volt más kiút, mert félt kormányzó, meg nyilván félt a kormány is attól, hogy a német győzelem esetén megint elveszik a területeinket, elvesztjük.
Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, nem csak emlékezni, emlékeztetni is kell az évfordulókon.
Ha a doni tragédiára emlékezünk, akkor nekünk mindig az volt az üzenetünk, és nem csak nekünk, hanem akár mondjuk a Honvéd Sulinak, a Trianon Társaságnak, vagy akár a Rákóczi Szövetségnek is, hogy ez a tragédia, ez nem történhet meg még egyszer. És hogyha egy picit szerte nézünk a világban, most azt látjuk, hogy körülöttünk háborúdul, olyan háborúdul, amely nem a magyar érdekeket szolgálja, és nekünk nagyon fontos az, hogy megmaradjunk a béke szigetének, hogy a mi gyerekeink, a mi unokáink ne vegyenek részt egy olyan háborúban, amely azt hiszem, hogy csak a tragédiát ismételné meg, azt a tragédiát, amelyért ezrek adták az életüket ott a Donkanyarban.
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő kiemelte, évtizedekig nem lehetett beszélni a doni katasztrófáról, ami a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája volt.
A halálszele a Donkanyarból söpörte el a magyar katonákat, akik hősiesen küzdöttek, akik egy folyamvédelmet valósítottak meg német hadseregparancsnokság alatt, ellátási problémákkal küzdöttek, fegyverzetük, téli felszerelésük hiányos volt, mégis hősiesen kitartottak. A nagy veszteség is ezt mutatja, hogy az első puskalős után nem futamodtak meg a túlerőben lévő szovjetekkel szemben. Azért jó, hogy emlékezünk rájuk, mert így megmarad az ő hősiességük a mi szívünkben, a mi lelkünkben, és el tudjuk mondani azoknak a generációknak, akik azóta nőttek föl, tehát az unokáknak, dédunokáknak, lassan ott tartunk, hogy az ükkonokáknak, hiszen 83 éve történt ez a katasztrófa.
A január elejé nagy mennyiségű havazás miatt szolgálatba állították a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT hóseprő villamosát Miskolcon. A legendás M5-ös hóseprő mozdony a közlekedési vállalat legidősebb üzemben lévő járműve, amely immár 116 éves. A villamost 1910-ben Budapesten gyártották, majd 1963-ban önjáró motoros hóseprővé alakították, később pedig korszerűsítették. Bár 1997-ben leselejtezték, a Miskolcvárosi Közlekedési RT megvásárolta a BKV-tól, így a jármű nem semmisült meg. Az M5-ös első miskolci hóseprése 1998. decemberében volt, és azóta is minden nagyobb havazáskor bevetik. A részletekről Mándi Gábor, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT villamosforgalmi és fenntartási üzemeltetője ad tájékoztatást.
Az M5-ös hóseprőnek komoly történelme van, egészen 1910-re datálódik vissza gyártásának ideje, ahol még egy fedett teherkocsiként gyártották le és 1963-ban építették át önjáró motoros hóseprővé, akkor még a BKV égisze alatt szolgált. 1997-ben került Miskolcra, azóta itt a téli időjárási viszonyok között a nagyobb havazások idején látható a városba, és ő végzi a város villamospályájának takarítását évről évre, vagy havastelekről havastelekre, mert most már elég ritkán volt a legutóbbi aktív részvétele a városi közlekedésben, hóeltakarítás címen 2017-ben volt. Azóta ilyen enyhébb, gyengébb teleink voltak, amikor nem volt rá szükség, de azért most eljött megint az ideje itt 2026. januárban, és ismét több napig kint volt a városban, hogy a villamos forgalmat zökkenőmentesen le lehessen bonyolítani az MVK pályahálózatán. Alapvetően a villamospályán a kitérők takarítása az fontos. Mondjuk alapvetően ez a jármű arra nem jó, mert a kitérőkbe, ha beresepri a havat, akkor összefagynak a váltók, és akkor nem állíthatóak, úgyhogy azért az többnyire kézi erővel megy. Itt összességében azért kell letakarítani a pályát, hogy a jármű alja ne érje, a jármű ne érjen hozzá. A Skodáknál is van előírás, egy maximum hómagasság is, amiben mehet, szóval azt se lehet túllépni, mert akkor a járműnek egyes részei károsodhatnak, ha már ő saját erejéből tolja a havat, úgyhogy ezt mindenképp le kell takarítani, hogy a menetrend szerinti forgalom zökkenőmentes legyen a pályahálózaton. Erre szolgál ez az M5 hóseprő, ami a mindkét végéről vezethető, ez is egy kétvégű jármű, mindkét végén van kefe, és a kefe, így ahogy a kefe meghajtó motor pörgeti, így kidobja saját maga elől a havat. Azért célszerű a havazás után egyből kimenni, mert ha egy odafagyott állapotot, hogy ez nem egy hótoló, hanem egy kefe, nem tudja felszedni. Szóval amikor még porhó van, vagy laza hó, akkor kell közbelépni, hogy az eltakarítható legyen a pályáról. Alapvetően egy ugyanolyan vasúti jármű, mint bármelyik villamos, szóval ehhez is a megfelelő típusvizsgával kell rendelkezni. Ehhez körülbelül 15 fő rendelkezik az MVK-nál típusvizsgával, aki vezetheti a járművet, a kefekezelőket azt külön kell még belső képzéssel kiképezni, mert ezt egy ember vezeti a járművet, meg egy ember kezeli a kefét menet közben. És ez ott van a két állás a járműben, hogy tényleg megvan a vezetőállás, meg a kefekezelő állás, ahonnantól az egyik kollega a jármű haladását, a másik meg a húseprist szabályozza. Már azért készültünk a térre, eleve megvan a járműnek mindig a téli felkészítése, évente szemlézni kell hatóságilag a járművet, ez a szemle ez általában október-novemberre esik, direkt azért, hogy egybeessen a téli felkészítéssel, akkor át van nézve, fel van készítve a jármű, itt általában, amikor várható egy ilyen hideg éjszaka, azért betesszük a csarnok, vagy a csarnokból indulunk ki vele, hogy azért megfelelően meleg is legyen benne a kollégáknak, és akkor amennyibe indokolt, ki kell mennünk a pályahálózatra. Hát annyi probléma van ezzel, ahogy a kefe kidobja a havat a közútra is, hogyha teljes mértékben leseperjük a pályát, akkor általában egyeztetetten a városi hóeltakarítással kapunk hozzá egy kísérő járművet, hogy amit kidobunk a közútra, azt ő visszatolja a gömbsüveg mellé, vagy a szegélykő mellé, attól függ, hogy a város melyik részén közlekedünk.
Több mint egy évtizede csúszik pengén a siker 60-ban. A jégkorong nem csak sport, hanem közösség is, amelynek utánpótlás nevelésében a Szent István Sportiskolai Általános Iskola is fontos szerepet vállal. A jég tehát adott, a jövő hokisai már készülnek. Szőke Attila szakmai igazgatót, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
A 60-i gigászok és társai hogy állnak most a házunk táján, mit lehet róluk tudni?
Hát jelenleg létezünk, ugye vannak apró problémáink, ugye a jégpályával, de lassan már megoldódik, hál' Istennek véglegesen, úgyhogy tartjuk a frontot, szerencsére folyamatosan fejlődünk, és vagy próbálunk fejlődni, amennyire tudunk a technikai körülmények hátráltatásával együtt. Viszont, hogyha megnyílik ez a pálya, ami hamarosan meg fog nyílni, akkor onnantól kezdve kilövünk, mint a rakétai, megyünk tovább, és ehhez kell nekünk nagyon nagy segítség a Szent István Sportiskola, ahol nagyon sok lelkes gyerek, egy nagyon jó edző kezében pallírozódva fogják támogatni a futballklub 60 gigászra jégkorong szakosztályát, hiszen most született egy új megállapodás a Magyar Jégkorong Szövetség keretein belül, hogy U8-U10-be a Szent István Sportiskola nevel gyerekeket, és mi nem nevelünk, mind a futballklub 60, névlegesen nem csak, és minden nagyobb korosztály viszont nálunk marad, a 12, 14, 16, később a 19 és az U25-ös lányok. Hogy ez a
jó, itt szóba hoztad a edzőt, akinek nagyszerű kezeiben vannak a jövendő jégkorongozói.
Gebei Gergőről tudni kell, hogy ugye én őt nem ismertem, de az apukáját viszont már nagyon régóta, hiszen itt még gyakorlatilag totyogó kupát is fújt annak idején, és Magyarország legmagasabbra jutott játékvezetője jelen pillanatban. Ő volt az, aki egy évig, ez a kontinentális hoki liga Oroszországban, ennél magasabb liga jelen pillanatban van Kanadába, de ő volt az, aki elérte ezt a csúcsot, és jelenleg ő van a csúcson, de nem sokáig, mert a Gergő azt szerintem majd meg fogja dönteni ezt a csúcsot, hiszen van egy ilyen kanadai NHL, ami tényleg a top, és szerintem pár éven belül Gergőnek ott kell fújni.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A megtérésre, a jó tettekre, a Krisztus melletti elköteleződésre határidőket szab számunkra az élet és a történelem, ezért meg kell ragadnunk a lehetőségeket. Ezt mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az ökumenikus imahét országos megnyitóján tegnap a Kálvin téri református templomban. A bíboros arról beszélt, Jézus úgy mutatkozik be, mint aki maga a világosság, aki azért jött, hogy az embereket kiragadja a bűn és a reménytelenség sötétségéből, és átvezesse Isten világosságába. Nem véletlenül érzékeljük a halálos bűn állapotát sötétségnek, a megszentelő kegyelem állapotát pedig ragyogó világosságnak. Mai világunkban is érezzük a sötétség és a világosság közti feszültséget lelki értelemben, de történelmi és társadalmi értelemben is. Azt is mondta, nekünk embereknek a világosság és a sötétség dinamikája leginkább a nappalok és az éjszakák váltakozásában érzékelhető. A nappalnak pedig tulajdonsága az is, hogy elmúlik, hogy váltakozik az éjszakával, tehát gazdálkodnunk kell az idővel. Jézus úgy mutatkozik be, mint az utolsó lehetőség, amelyet az emberiség megkap, hogy a hitben a fénygyermeke lehessen. A világosság hordozói a földi életünkben a szeretet cselekedeteivel lehetünk, ami nem csak jótékonykodást jelent, hanem például az egymás iránti tiszteletet, a gondolat és a szó igazságát, kedvességét, és mindazt, amit a keresztelési szertartásban az égő gyertya átadásakor mondunk, vegyétek Krisztus világosságát, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Az a világosság, amit Krisztus hoz, békességet jelent Isten és ember között, mert elhozza bűneink bocsánatát és békességre kötelez ember és ember között is, mert Isten Krisztusban végleges bizonyítékát adta az egész emberiség iránti szeretetének, tette hozzá Erdő Péter. Gondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke ige hirdetésében kiemelte, ahogy a Biblia nagy alakjainak feljegyzése méltó élete az elhívásukkal kezdődött, úgy tulajdonképpen a mi életünk is ott kezdődik, hogy megszólít minket Isten. Sőt, az egész teremtett világ létezéséhez is az kellett, hogy Isten szóljon és azt mondja, legyen. Isten beszél, és ha a szava az emberben hitet támaszt, amely engedelmeskedik az isteni szónak, akkor az ember életében fordulat áll be, új szakasz kezdődik, tette hozzá. Isten, amikor megszólítja az embert, mindig feladattal bízza meg, olyan feladattal, amelyet csak teljesen Istenre támaszkodva, ráfigyelve lehet megvalósítani. Ezt a hit által való engedelmességet kell nekünk, hívő embereknek folyamatosan tanulnunk, mert a hit és az engedelmesség úgy összetartozik, mint ugyanannak az almának egyik és másik fele. Nincs olyan, hogy van bennem hit, de nincs bennem engedelmesség, mert ahol az engedelmesség hiányzik, ott a hittel is baj van, figyelmeztetett az evangélikus püspök. Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspöke házigazdaként köszöntve a híveket, az egyházak közös szolgálatának fontosságáról beszélt. Hálát adott a közös szolgálatokért, példaként említve a római és görög katolikus, evangélikus és református egyházak több mint egy évtizedes közös szolgálatát a keresztény-roma szakkollégiumokban, valamint a katolikus és református egyház közös evangelizálását az Erzsébet táborokban. A református püspök a közös szolgálat melletti elköteleződése és új területeinek keresésére szólított fel. Fischer Vilmos, a Magyarországi Ökumenikus Imahetet szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára kiemelte, az ökumenikus imahét különleges ajándék a Krisztus hívők számára a benne való egység átélésére. Újra rácsodálkozhatunk arra az örvendetes tényre, hogy sokkal több az, ami mindnyájunkat egybekapcsol és egy közösségé formál, mint az, ami különbözik hitünk megélésében és gyakorlatában, fogalmazott. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Az idei imahét mottója a Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetéből vett idézet, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Az imahét alapgondolatát az örmény apostoli egyház vezetői választották, imádságait és elmélkedéseit az örmény apostoli egyház hívei készítették, az örmény katolikus és protestáns egyházakhoz tartozó hívekkel. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és akkor még csak az Egyesült Államok belé Greymoorban tartották meg. Az esemény Magyarországon is már több évtizedes hagyományra tekint vissza. Január 19-én hétfőn, azaz ma Miskolcon 18 órától a Belvárosi Evangélikus Templomban igeolvasás, imádság Tóth Tamás református beosztott lelkipásztortól, ige hirdetést Juhász Ferenc római katolikus pasztorális helynöktől, ezt 20 óra 5 perctől felvételről közreadjuk majd. Egerben ma a református templomban Euler Gellért római katolikus plébános lesz jelen. Január 20-án, 21-én, 22-én, 23-án és 24-én Miskolcon a Minorita templom, a Mindszenti katolikus templom, a Belvárosi református templom, az Avasi református templom és a búzatéri görög katolikus templom lesznek a helyszínek, Egerben pedig a Ciszterci templom, a Szent II. János Pál missziós központ, az evangélikus templom, valamint a Minorita templom, és végül az Egri bazilika. Január 22-én az evangélikus templomban Egerben Ternyek Csaba egri érsek lesz majd jelen. Minden nap 20 órától közreadjuk valamelyik alkalmat rádiunk frekvenciáin felvételről közvetítve. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 22-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Január 25-én vasárnap délután 3 órától Egerben a Líceum kápolnájában dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. A program Szentmise dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel várnak. Hónapokig tartó súlyos betegség után Rigó Jenő jezsuita megtért teremtőjéhez, 62 éves volt. 1963-ban született Mosonmagyaróváron. Állami gondozásban nőtt fel, ateista nevelést kapott. Katonatiszt lett, épp úgy, mint Loyolai Szent Ignác. Felnőttként tért meg a rendszerváltás idején, és fokozatosan erősödött benne a szerzetesi hivatás. Amikor 1995-ben belépett a jezsuita rendbe, még nem tudta, hogy pap vagy testvér szeretne lenni. A novíciátust követően végül elkezdte filozófiai tanulmányait. Magisztériuma idején 2 évig a novícius mester segítője volt. Ezután folytatta tanulmányait, teológiát tanult Londonban. Ott szentelték diakónussá 2005-ben, egy évre rá pedig pappa a Pesti Jézus Szíve templomban. Ezután 3 évig a Miskolci Jezsuita Gimnázium kollégiumát vezette, majd a Szegedi Szent József templom és a Kaszap István kollégium igazgatója volt. 2013-tól a torontói Szent Erzsébet templom, majd 2017-től a Miskolci Isten Ige templom plébánosaként működött, közben 2019-től a Miskolci Pongrád Szent István rendház vice superiori feladatait is ellátta. 2023 óta a Magyar Rendtartomány ökonómusaként dolgozott. Egy évig még Miskolcról végezte ezt a munkát, majd Budapestről, ahol emellett a Fáber Szent Péter rendház minisztere és a provincia idős rendtagokért felelős delegátusa is volt. Néhány héttel 62. születésnapja után hirtelen lett rosszul, életmentő műtéten esett át, de már nem tudott felépülni. Decemberben megjelent az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztató és elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. A Magyar Kuríron a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő február 15-e. A 2026-27-es tanévben a következő meghirdetett szakok közül lehet választani. Osztatlan képzések és alapszakok, teológia, hittanár-nevelő tanár, hittanár-nevelő tanár, közismereti szakos tanár, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs. A mesterszakok pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, keresztény egyház és művelődés történet, rövid ciklusú hittanár nevelő tanár, licencia. Az osztatlan hittanár nevelő tanár közismereti tanárszakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést. A főiskola mindennappali tagozatos képzésére február 15-ig lehet tehát jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján. A papnövendékek számára szintén február 15-e a jelentkezés határideje. Adat és sorrendmódosításra, a dokumentumok feltöltésére, pótlására a felvi.hu jelentkezők részére július 7-ig lesz lehetőség. Az elfelvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben fel kell tölteni. A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdésekkel a főiskola tanulmányi osztályához lehet fordulni, az e-mail cím tanulmányügyek@szentatanász.hu. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az interneten régóta jelen vagyunk már, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével a hallgatók mind nagyobb része a különböző alkalmazásokat részesíti előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás és Fekete Gábor, valamint Grunda János, búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
A Deac női röplabda csapata a Delta röplabda esélyt fogadta az alapszakasz utolsó fordulójában az MB2 keleti csoportjában. Az utolsó másodpercekig izgalmas mérkőzést hozott a női kézilabda bajnokok ligája A csoportjában szereplő két magyar együttes, a címvédő Győr, illetőleg a Debrecen összecsapása. A Fizzligában szereplő Nyíregyháza hivatalos honlapján adott hírt az együttes téri felkészülési programjáról. Ingyenesen korcsolyázhatnak a diákok a Nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Deac női röplabda csapata a Delta röplabda esélyt fogadta az alapszakasz utolsó fordulójában az MB2 keleti csoportjának felsőházában. A debreceniek idegenben már 3-0-ra legyőzték ellenfelüket, és most is ugyanilyen arányú sikert arattak Kuszkó Zsolt tanítványai. A Deac a második helyen zárta a bajnokság első szakaszát. Az utolsó másodpercekig izgalmas mérkőzést hozott a női kézilabda bajnokok ligája A csoportjában szereplő két magyar együttes, a címvédő Győr, illetőleg a Debrecen összecsapása. A rossz napot kifogó győriek otthonában fontos pontokkal gazdagodott a Debrecen, hiszen óriási meglepetésre 31-30-ra legyőzte a BL címvédőt. Szilágyi Zoltánt, a DVSZ-i Scheffler vezetőedzőjét hallják.
Igazából hittünk végig magunkban, és tényleg már előző héten is a Storhamar ellen már egy nagyon komoly csapatmunka volt, amit nyújtottunk ott, és közösen sikerült elérni azt a nagy sikert. és ez elején voltak nehézségeink, de mindig át tudtuk hitalni ezeket, és vissza tudtunk jönni a meccsbe. A második félidőben megtaláltuk azokat a pontokat a Győr védekezésében, amire tudtunk építeni, úgyhogy eléggé feljogult főleg a támadójátékunk, és a védekezésünkben is jól tudtuk lereagálni azokat a szituációkat, amikből előtte gólokat kaptunk, úgyhogy megrengeteg jó teljesítmény volt, és nagyon örülök ennek a fantasztikus sikernek, hát azért nem minden nap nyer az ember a Győr otthonában, úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon jó válasz is mindenki számára, aki kételkedett ebben a csapatban, az itt lévő munkában, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a következő időszakban is hasonló módon fog működni, és megyünk tovább, és a céljainkat el fogjuk érni le a kalappal a csapat teljesítménye előtt. Annyiszor voltunk egyébként hasonló szituációban, itt Győrben is akár, de főleg hazai pályán is, amikor lehetőségünk lett volna egy hasonló nagy bravúra. Egyébként 2 évvel ezelőtt a BL-ben akkor sikerült hazai pályán nyernünk egy gólat, tehát már itt tudtuk már, a csapat egy része átérte már ezt az érzést, hogy milyen a Győr ellen nyerni. Hát itt azért Győrben azt gondolom, hogy emeli a rangját ez az eredmény, és hát most talán kicsit visszajött ebből a sok-sok ilyen pehjes szituációból, és most a végetében nyilván a csapatnak a teljesítményét és az egyéni dolgokat nem szeretném egy pillanatra sem lebecsülni, vagy kicsinyíteni, de egy ilyen mérkőzése momentumokon múlik a 1 vagy 2 pont sorsa. Most ezekben a szituációkban azt gondolom, hogy kellett nyilván a szerencse is.
A Fizzligában szereplő Nyíregyháza hivatalos honlapján adott hírt az együttes téli felkészülési programjáról. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
A játékosokat nem úgy engedtük el, hogy leépüljenek, mindenkinek meg volt a feladata, mindenkinek figyelnie kellett a testtömegére, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó állapotban jöttek vissza, és bízok benne, hogy jó munkával ütőképes csapatunk lesz.
Bódog Tamás értékelte az őszi szezont is.
Ha pontokat nézzük, akkor kevés, mert hiába játszottunk jó ellenfelek ellen, attól függetlenül több pontba bíztunk, vagy reméltük. Ha a játékot nézem, a játékosok tényleg megpróbálták megvalósítani azt, amit én szeretnék, mentek, tényleg azt a futó mennyiséget. Én úgy gondolom, hogy az utolsó 7 fordulóban a statisztika is azt mutatja, hogy magas szintű futásokban, sprintekben nagyon jól dolgoztak, csak hát a kapu előtti lehetőségeket, azokat nem tudjuk kihasználni, mert nagyon sok lehetőségünk van, de gólt nem tudtunk rúgni. Úgyhogy ezen mindenképpen javítanunk kell, és hogyha ez a munka megmarad, vagy ezek a lehetőségek megmaradnak, akkor én bízok benne, hogy idén azért élesebbek leszünk a kapu előtt.
Kitért a játékos mozgásra is.
Hát mi is látjuk a hiányposztokat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk erősíteni a hiányposztokra, de fix érkezőről nem tudunk még beszámolni, úgyhogy bízok benne, hogy következő időszakban azért, mivel a szurkolónak mindig ez az érdekes és a fontos, hogy ki az, aki tud jönni, és ki az, aki segíti a csapatot. Én bízok benne, hogy lesz olyan érkező, aki a csapat segítségére tud lenni.
Elárulta azt is, mit szeretne látni csapatától a tavaszi szezonban.
Fontos lenne egy jó indulás, de úgy gondolom, hogy azért nekünk minden mérkőzés az utolsó fordulóig fontos lesz, úgyhogy ami a legfontosabb, legyünk eredményesek a kapu előtt, és biztos vagyok benne, hogy a lehetőségek meg lesznek. Egy jó rajta, természetesen én bízok benne, hogy azért el tudunk indítani egy olyan folyamatot, hogy a szurkolók megint érzik azt, hogy a játékosok teljes intenzitással próbálnak értük a klubért mindent megtenni, és fontos lenne, hogy ez az összhang meglegyen, és ők minket tudjanak segíteni a következő mérkőzéseken.
Ingyenesen kocsijázhatnak a diákok a Nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. A fiatalok hétköznaponként reggel 8 és délután 3 óra között használhatják a pályát, előzetes bejelentkezést követően. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi Sport Létesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy maximálisan kiszolgálja azokat a kereteket, amelyekre tulajdonképpen az önkormányzat ezt a programot létrehozta, hiszen általános testnevelés órák keretében látogatnak el hozzánk a gyerekek, illetve közösség összetartó program keretében mondjuk egy osztályfőnöki óra kapcsán is ide látogatnak hozzánk, és együtt vannak, jól érzik magukat. illetve én azt gondolom, hogy a sport mindenki számára nem csak lélekben, de testben is fontos. A sokoldalú sportképzés pedig az még inkább, hogyha a gyerekeink egy testnevelési óra keretében megtanulják a korcsolyázásnak az alapjait, azt gondolom, hogy az már annyira sokoldalúan képzi őket, hogy ezt semmi esetre sem szabad kihagyniuk. Nagyon kedvezményes, ugye mind a díjmentes, tulajdonképpen itt a jégre lépés, de korcsolyát is bérehetnek tőlünk az iskolai csoportok, itt kimondottan a jégpályán, hiszen ezt a szolgáltatásunkat is áttelepítettük ide. Hatalmas az érdeklődés, van egy kolléganőnk, aki tényleg csak azzal foglalkozik, hogy mindenki beférje magára a pályára, és mindenki az ideális körülményeket kapja meg, és egyenletesen legyen terhelve ez a kisebb jégfelület, mint ahogy ezt megszokatták esetleg az iskolák, de pontosan ráférünk és beférünk erre a pályafelületre is. Egy kicsit nagyobb logisztikát igényel, de azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a téli sport örömét itt a jégpályán.
Bár a jégfelület kisebb a korábban megszokottnál, az üzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy komfortos körülményeket biztosítsanak. A közeli Kodály iskola diákjai évek óta visszatérő vendégei a nyíregyházi jégpályának. Szűcs Andreát, az intézmény testnevelőjét hallják.
Nálunk is ez már évek óta hagyomány, hogy amit megnyit a jégpálya, a városnak hála, kihozzuk a gyerekeket testnevelés óra keretein belül. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon hálásak, mi testnevelők meg különösen azért a lehetőségért, hogy a gyerekeink egy ilyen szuper környezetben aktívan tudják a szabadidejüket eltölteni. Minden évfolyamot, akit mi tanítunk, azt kihozzuk, és akár több alkalommal is.
Nem mindennapi magyar siker született Las Vegasban. A gyöngyösi testépítő Vancsó Marcsi hatalmas bravúrt ért el, megnyerte a rangos Las Vegasi versenyt, maga mögé utasítva a nemzetközi mezőnyt. A világszínpadon aratott győzelem mögött évek kemény munkája, kitartás és fegyelem áll. Hogy mit jelent számára ez a siker és hogyan tovább a csúcs után, erről hallják a sportolót.
Lényegében ez egy nemzetközi kvalifikációs verseny, ahogy, tehát aki itt dobós helyezést ér el, az ugye tovább mehet Las Vegasba, az olimpiára. És hát lényegében volt három kategóriám, amiből a legelsőt azonnal megnyertem, ez a figur kategória volt, tehát ez egy izmosabb kategória, tehát ennél már csak a fizik izmosabb. Itt ebben a versenyben aztán volt egy sportmodell kategóriám, ott második lettem, egy színészút kategóriám, ott harmadik lettem. Tehát lényegében mindenből hoztam egy-egy érmet az első versenyemen. Aztán végülis a verseny végeztével döbbentem rá arra, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mehetek. Tehát addig úgy nem is fogalmazódott meg bennem, hogy igazából az, hogy én ezt nyerhetem. Tehát nem, a pózoktatóm is, Henny is bízott bennem Márk is, hogy én ezt meg tudom csinálni, de saját magamban nem bíztam. Tehát oda mentem úgy, hogy megpróbálok mindent, amit tanultam, azt megmutatni a színpadon, és amikor szólítottak, tehát nekem igazából ott esett le, hogy ez komoly dolog, hogy én itt nyertem, és innen majd mehetek tovább. Aztán elkezdtünk már konkrétabban beszélgetni az edzőmmel, hogy akkor ideje készülni, tehát nem tesszük le a lantot, akkor most holnaptól indulás van. Tehát lényegében én egy vasárnapi napot megpihentem, szombaton volt a verseny, és én már hétfőn mondtam, hogy na, akkor mehetünk is edzeni, kész vagyok. De 70 országból jöttek oda versenyezni, és több mint 500-600-an voltunk körülbelül versenyzők. Nyilván ez megosztva kategóriákra férfiak és nők között, de itt tényleg azok az emberek versenyeznek, akiket kiválogatnak, hogy mehetnek oda, tehát hogy érdemesek arra, hogy ott legyenek. Tehát azért végig mennek egy bizonyos lépcsőn. Például ez a verseny, ez pont az volt a legelső versenyem, hogy ha ott nyerek, akkor nyilván érdemesnek tartanak arra, hogy tovább lépjek. Hirtelen, amikor az ember odaérkezik, a millió, a helyzet, ahogy kinéz, ahogy egyáltalán az emberek viselkedése, a stílusa, a fények, tehát tényleg bekerülsz egy olyan helyzetbe, ami itthon nem jellemző. Nekem adott egy pici lazaságot az, hogy mindenkinek jó kedve van, nem voltak feszültek az emberek, mindenki mosolyog, ez nekem nagyon szimpatikus volt, és ezáltal én is egy picit leengedtem, tehát nem éreztem magam annyira feszültnek. Lazasággal olyan, annyira jól éreztem magam lényegében, hogy bárhol lehettem volna, akkor is jól érzem magam. Abszolút tetszett a millió, tehát nagyon kedvesek voltak, mosolyogtak a bírók, a nézők, tehát lényegében jó volt fent lenni a színpadon.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
A zene a szín.
sokszor változó. A dal egy biztos hely. Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig, ebben egyformák. Mert van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős és életre való, de van, aki csak árva és sose volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki csak játszik és sose nő fel. De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép.
Itt a Szent István rá.